Agrárgazda. Szerkeszti Tóth Béla.
Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják. Mint mindig, ma is a Hargita, Kovászna és Maros megyei gazdálkodókat kerestük fel mikrofonunkkal, azért, hogy megtudjuk, mivel foglalkoznak kint a mezőn, vagy éppen az állatok között.
Kedves hallgatóink, a most következő interjúban egy reggeli istálló programra hívom meg önöket, és nem is akár hova, hanem Székelykövesdre, Kelemen Melinda farmerasszonyhoz, aki ilyenkor reggel, ugye bent van az istállóban, végignézi az állatokat, és természetesen besegít. Milyen állatok voltak az istállóban ma reggel?
Nálunk az istállóban van 12 ló és 30 darab szarvasmarha, 14 fejőstehén és a hozzá tartozó fiatal állomány.
Egy istálló program önöknél miben áll? A lovaknál kezdik, mert tudom azt, hogy a lovak a legfontosabbak ebben az istállóban, vagy a szarvasmarháknál?
Én azt nem mondanám, hogy a lovak a legfontosabbak, persze, hogy nagyon fontosak ők is, de hát egyértelmű, hogy a szarvasmarhával kezdődik a reggeli program, mivel ugye a teheneket nagyon korán megfejik, és azután persze, hogy ők azok, akik hamarabb kapnak enni, és ez így folyamatosan, gyakorlatilag 5 órától elkezdődik a program, és 8 órakor azzal fejeződik be, hogy vizet és zabot kapnak a lovak is.
Van egyfajta programja a lovaknak délelőttönként? El kell mondjam, hogy ami a lótenyésztést illeti, Kelemen Melinda magas szinten műveli, hiszen lovas akadémiát végzett hölgy, és tényleg a szíve csücskén azért ott vannak a lovak minden nap.
A lovaknak persze, hogy nagyon szigorú programja van, úgy az etetés, itatást, mind ami a mozgatást illeti. Általában, hogyha nagyon komolyan minden nap ugyanaz történik, akkor az nagyon jó hatással van a teljesítményére, az egészségére. Viszont, hogyha ez össze-vissza történik, azért bizony nagyon komoly bajok tudnak ebből lenni, és az nem jó, hogyha az ember úgy tartja az állatát, hogy amit ellustálkodik, vagy el akar spórolni a takarmányon, azt a pénzt állatorvosra költi.
Az állatorvossal egy kicsit szerencséje van, mert a kedves férje, Kelemen Attila, parlamenti képviselő, állatorvos is, és azt hiszem, hogy szabad idejében azért részt vesz a tenyészetben, mert jó, ha az embernek van házi állatorvosa is. Visszatérnék egy kicsit az állatokhoz, fejős teheneket említett, hogy van megelégedve a tej felvásárlási piaccal?
Felvásárolják a tejet, mert ugye nagyon közel van a Paniti Terézia gyár, és mondjuk én őket igaziból nem is akarom bántani, de felvásárlási ár az sajnos nagyon sokat csökkent az utóbbi időbe. Ennek nagyon-nagyon-nagyon sok oka van, de részben, amikor mi tavaly ugye részt vettünk mindenféle kiképzésen ezzel az új mezőgazdasági támogatásokkal kapcsolatban, amivel aztán jól ki is szúrtak velünk az idén, de akkor még ezt nem lehetett tudni, mindenki lelkes volt, azt lehetett tudni, hogy másképp fognak ezek a dosszárok összeállni. Akkor még azt hittük, hogy jelentősebb lesz ez a támogatás. A tavalyi év január-februárjában ugye nagyon sok kiképzést kaptunk, és ott persze, hogy elhangzott, amikor ilyen szabad beszélgetés volt az előadókkal, hogy hát nagyon alacsony a tejfelvásárlási ára, mert már Kovászna-Hargita megyében szörnyen alacsony volt. Hát akkor nekünk egy előadó elmondta, hogy hát elsősorban mi vagyunk a hibásak azért, mert ez nyersanyag, és a nyersanyag az mindig nagyon olcsó. Általában a végtermék az, aminek meg lehet kérni az árát, és ezt sajnos nem lehet megcsinálni egyénenként, hanem szövetkezetekbe kellene tömörülni, vagy pedig ilyen csoportosulási formákban gyakorlatilag az ember a jogait a feldolgozóval kapcsolatban is csak akkor tudná érvényesíteni, ami nálunk nem működik sajnos. Én tudom, hogy miért, mert az az 50 év vagy 60 év, ami ugye ezeket a formákat, ezeket a szövetkezési formákat rettenetesen ledegradálta az emberek szemébe. Mindenki fél tőle, nem sikerült, és jó, hogy mindig azt beszéljük, hogy ez most másképp kellene megtörténjen, de az emberek nagyon-nagyon félnek tőle.
Sok interjút készítettem farmerekkel, és ugyanez a véleményük nekik is, amit ön most elmondott. Hiába mondja az ember nekik egy adott pillanatban, hogy ott van a Szarvasmarha Tenyésztők Egyesülete, csak legyintenek egyet. Az is egy olyan valami, hogy csak éppen legyen. De én még nem hallottam, hogy egy komoly dolgot elértek volna, ami a tagságot illeti.
Sajnos ez is az elmúlt, nem is tudom, 50 vagy 60 év eredménye, hogy hát az ember végzi otthon a dolgát, és akkor várja, hogy valaki megcsinálja helyette. És én mindig szoktam is mondani, amikor vannak ilyen hőbb, mert persze, hogy a legtöbb ember aztán elkezdi mondani a furcsábbnál furcsább szövegeket, de gyakorlatilag az Egyesület mi vagyunk. Én is az Egyesületet, hogyha csak akkor látogatom meg, amikor nekem kell az a papír, hogy letegyem a támogatásra a kérésemet, akkor az persze, hogy nem fog működni, mert az Egyesületnél nagyon kevés ember dolgozik, akik nagyon alul vannak fizetve, és azt nem lehet tőlük elvárni, hogy mindent helyettünk megoldjanak. Az Egyesület mi vagyunk. Mindenki hozzá kéne járuljon a saját részével, és sajnos itt nálunk az is a gond, hogy az emberek nem azt kérdezik, hogy én mivel tartozom annak az Egyesületnek, hogy én a tagja vagyok, hanem hogy hát mit tesz az az Egyesület értem. De hát nem tehet az Egyesület értem semmit, hogyha én csak egy évben egyszer megyek arrafele. Lehet, hogy ez most nem lesz egy ilyen szimpatikus dolog, mert itt az is van, hogy mindenki csak szíd valakit, és mindig a másik a felelős. Nem a másik a felelős. Azért, hogyha érdekképviseleti szervezet nem működik, azért mindenki, aki ennek tagja, a felelős.
Lépjünk egyet tovább. Mi a helyzet a lovakkal? Tudnélék, ha nem csal emlékezetem, azt tudom, hogy évekkel ezelőtt, mikor itt jártam, akkor itt működött egy lovas iskola.
Most már a lovagoltatás egy kicsit kevésbé működik, de hát vannak, akik kijárnak. Inkább jó ismerőseink vagy barátaink gyerekei. Mindenkivel érdemes foglalkozni. Vannak olyan gyerekek is, akiknek versenyambícióik vannak, amit én abszolút támogatok is, mert bármilyen jó szakember valaki, hogyha vagy ő kell bemutassa azt, hogy mit tud, vagy hogyha már kiöregedett, vagy az ideje nem engedi, hogy erre felkészüljön, akkor mindenképpen legalább egy tanítvány az részt kell vegyen a versenyeken, mert másképp hiába mondjuk azt, hogy na hát én ezt meg azt tudom, meg annyi lovam van, hogyha mi csak saját magunknak ki kell menni az udvarról, azt meg kell mutatni.
És ennek köszönhető az is, hogy nem is olyan régen itt egy tapasztalatcserét tartottak. Szeretném, ha egy kicsit többet beszélne erről. Ki volt itt, milyen szándékkal jött, hogy esetleg fellendítse a tevékenységet, vagy megnézze a lovakat?
Itt a környékünkön elég sokan tudják azt, hogy főleg a férjem rettenetes munkája eredményeként a román fogadhajtó sport az világbajnokságokon versenyez, sőt, most már egész komoly eredményeket érünk el világversenyeken. Az idén éppen 30 éves ez a fogadhajtó sport. Amikor 25 évvel ezelőtt ő nagyon szorgalmazta a világbajnokságon való részvételt, még én is azok közé tartoztam, akik mindig utolsók lettünk, és azok közé tartoztam, akik mondták, hogy hát azért az túl nehéz, és akkor inkább el kell menni könnyebb versenyekre, és amikor jönnek az eredmények, akkor fennebb lépni. Na hát ő nem ilyen, ő azt mondta, hogy már pedig ott kell lenni, mert abban a pillanatban, amikor alábbadjuk, akkor jönnek a bajok, és végül is azért az idő őt igazolta. Az, hogy valaki menedzseli ezt az egészet, és szól forgalmazza azt, hogy világversenyek, az rettenetesen fontos, viszont azért itt voltak a hajtók is. Ők is megtalálták a módját annak, hogy valamilyen módon felzárkózzunk. Persze, hogy ebben nagyon nagy segítségünkre van a magyarországi fogadhajtás, ami egy nagy hatalom a világban, és ugye nincsenek kommunikációs problémák, nincs messze, és lassan-lassan, nagyon szigorúan betartva a nagyon komoly nemzetközi szabályokat, úgy versenyeztetve őket, oda jutottunk, hogy egyszer voltunk bronzérmesek az Európa-bajnokságon, kétszer 9. helyen voltunk a világbajnokságon csapatba, és a tavalyi világbajnokságon viszont már 5. lett a román csapat, sőt az egyik csapattag, egy Barta Eduard nevű nagyon fiatal hajtó, megnyerte az akadályhajtás versenyszámot, ami nagyon nagy dolog, nagyon-nagyon nagy dolog, amikor ott van a világ legjobb hajtótársasága, és ott van 70 induló, és abból első legyen, éppen valamelyik nap mondta az apukája, hogy még most sem hiszik el, hogy milyen eredményt értek el, és ez valami nagyon nagyszerű dolog. Mindig keressük azokat a lehetőségeket, hogy valahogy fennebb és fennebb kerüljünk, és az idén a férjemnek is, de hát pont ennek a gyereknek és a családjának volt egy olyan ötlete, hogy meghívjuk edzést tartani ide Lázár Zoltánt, aki 8-szoros világbajnok, 2-es és 4-es fogadhajtásban is. És hát Lázár Zoltán el is fogadta ezt a meghívást, és a vásárhelyi Ménteleppen egy ilyen kiképzés volt.
Én azt hiszem, amikor ez a fiatal gyermek megnyerte ezt az akadályversenyt, idézőjelben mondom, nem csak ő sírt örömében, nem csak a nézőközönségből azok, akik ismerték, hanem maguk a lovak is. Tudni, hogy a lós a gazdája, a lós a vezetője, az össze kell dolgozzon.
Nagyon össze kell dolgozzanak, persze. Amikor ilyen siker születik, akkor az azt jelenti, hogy mindenki csak arra gondol. Az, hogy aztán utána, az, hogy két ilyen ló, akik szintén elég korlátozott tapasztalattal rendelkeznek, mert végül is ők is nagyon fiatalok, hogy ezt mennyire méri fel, hogy mekkora dolog, azt én nem tudom megmondani. Az biztos, hogy a ló sok mindent lereagál. Az biztos, hogy lereagálja azt, hogy na hát most nagy győzelem van. Megfigyelték, hogy nagyon magasra kiképzett lovak például minden gondolkozás nélkül ki tudják nyitni a szobájuk ajtaját, és állandóan kisétálnak. Szíjúval, csattal zárták be a boxba, mert másképp minden ilyen zárszerkezetet ki tudott nyitni, úgyhogy az biztos, hogy náluk is van egy olyan, hogy na hát akkor ez most már ilyen egyetemi tanári szint.
Nem hiába mondják azt, hogy az egyik legértelmesebb háziállata az embernek a ló. Jöjjünk vissza egy kicsit a mezőgazdasághoz. Esős, csapnivaló őszi idő van, pedig májusban járunk. Mi lesz a takarmánya?
Hát ez egy jó kérdés, mert majdnem naponta a segítségeimmel is szóba kerül, mert ugye bár ilyenkor már leszoktuk kaszálni a lucernát, és az egyre jobban nő, és hogyha nem sikerül, akkor lefekszik, és megrohad az alja. Persze aggódni lehet, de segíteni rajta nem.
Kedves hallgatóink, ennyit mára a Székelykövesdi Kelemen Melinda farmerasszony reggeli istáló programja kapcsán készített interjúból. Én úgy gondolom, hogy adná jó Isten, hogy sok ilyen farmerünk legyen, aki tesz valamit azért, hogy a falun élő emberek lássanak egy jövőt. Köszönöm szépen az interjút.
Én is nagyon köszönöm.
Zöldre festett kis kocsimba. Elviszem a búzám, elviszem a búzám a budapesti gőzmalomba. Megkérem a lisztes molnár, őrülje meg a búzámat. Úgyis más öleli, úgyis más öleli az én kedves galambomat. Megkérem a tisztese Molnár, ölje meg a búzámat. Úgyis más lenni, úgyis más lenni, az én kedves galambomat. Aki a babáját igazán szereti, akár milyen jeges eső esik, mégis fölkeresi. Akár milyen jeges eső esik, mégis fölkeresi. Lám én a babámat igazán szeretem, akár milyen jeges eső esik, mégis fölkeresem. Akár milyen jeges eső esik, mégis fölkeresem. Akár milyen jeges eső esik, mégis fölkeresem. Akár milyen jeges eső esik, mégis fölkeresem.
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják.
Kedves hallgatóink, azt is mondhatom, hogy riporteri őrjáraton voltam. Hát őrjárat, mert az ember kezdi Marosvásárhelytől, és végigmegy azon a zónán, ahol interjúkat akar készíteni. Rég nem volt ilyen elégtételem egy-egy interjú készítés közben, mint most én lakán, mert olyan házaspárnál kapcsoltam be a magnetofonomat, hogy amikor azt mondtam, hogy jó napot kívánok, és a rádiótól jöttem, akkor azt mondták nekem, hogy...
Tessék bejönni, most hallottam a hangját.
Igen, kedves hallgatóink, mert azon a napon, amikor ezt az interjút készítem, éppen az Agrárgazda műsora hangzott el 12 és 1 óra között, és meglepett, és nem is az lepett meg, hogy így köszöntöttek engem, hanem az lepett meg engem, hogy hallgatják a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió magyar adását. És ezt azért mondom, mert 58 esztendeje szórjuk az éterbe mindazt, amit tapasztalunk kint terepen. Megkérem a házaspárt, hogy mutatkozzanak be, és a hölggyel kezdem.
Demeter Ilka vagyok, én lakán születtem, nyugdíjas.
Demeter Árpád vagyok, Keresztúrról születtem, nyugdíjas vagyok.
Én elhiszem, hogy az, amikor a rádió mikrofonja megjelenik önöknél, van egyfajta elégtétel, egy olyan dolog, amire azt mondják az egyszerű emberek, és bocsássanak meg nekem, hogy így mondom, hogy a rádió hozzánk jött a konyhába, a rádió hozzánk jött a pajtába, a rádió hozzánk jött a gazdasági udvarba, mert ez a rádió az önöké, magukért szól, és ezért dolgozunk. Na most mondják el nekem, hogy mivel foglalkoznak a nyugdíjas években?
A munkám megvan. Reggel 5-kor kelök, atyában harangoznak, minden reggel 5 órakor, én akkor kint vagyok. Végzem az állatokat, rendezem, segítök, amit tudok, mindent csinálok. 8 darab tehen van, 8 darab fehér mar, ilyen így mondva, és egy ló, 8 darab jó.
És a mama mivel foglalkozik?
Hát én is itthoni munkával csak mondani, mikor szükségbe segítünk a fiunknak, elrakjuk a szénát, a bálát, a kertökbe az kézzel dolgozunk, ott is mi szoktuk csinálni, meg vetemény, meg krumpli, ilyesmit.
Mit jelent az az önök számára, hogy most már nem dolgozhatjuk kín a határt?
Hát nagy könnyebbség, de már nem is bírnók, mert az egészség nem nagyon engedi. Amit tudunk, így is mindent segítünk. Kín nem szoktunk vetni semmit, a régi időkben volt mindig búza, törőbúza, zab, mindent vettünk, de most nem lehet a vadaktól, csak az állatoknak fő van hagyva, kaszáló az egész. Egyéb nincs semmi.
Kaszálóban, a legelőben, ahogy Kegyed mondta, tesznek-e kárt a vadak? Van-e gond azzal, hogy feltúrják a földet, vagy esetleg, mit tudom én, nem engedik az állatokat legelni ott ki?
Legelőn is túrnak a vadak, de a kaszáló még többet.
Ad-e valamit a vadásztársaság? Ad-e valamit a polgármesteri hivatal, ha jelentik a vadkárt?
Egyáltalán nem kaptunk soha. A tavaly például a tavaly évben, vagy a tavaly előtt volt, a diófákot a medvék összerontották, hívtunk illetékes embert, megnézték, főmérték a kárt, de most már ott van 2 éve lesz az őszön, de még semmit nem kaptunk. Mindössze hasogatták, úgy lerontották az ágakot, hogy ember nem is hiszi, ha nem lássa, hogy néz ki az a fa.
Hát én az egyik ember vagyok, ahogy Kegyed mondta, aki látott ilyen fákat, és egyetértek önnel, hogy mintha a villám vágott volna bele. Csak annyi hiányzik, hogy nem éget meg a fa. Szétszedik darabokra. Hát a medvének ereje van. Sikerült-e az úgynevezett támogatásokat megkapni, földalapú, az állatok után való támogatás 2015-re, vagy az egész a levegőben van?
Még nem sikerült, előleget kaptunk. Azt is keveset, az állatokra semmit, most van szó róla, halljuk, hogy azonban aztán fogják fizetni.
Természetesen a tejet értékesíteni kell, ugye a húst értékesíteni kell, már az olyan állatokat, amelyeket mondjuk levágásra szánnak. Van-e lehetőség, hogy ezt kellő pénzért el tudják adni?
Nincsen lehetőség, hogy a bornyút is eladjuk, a tejet visszük ide a csarnokba, a Gordon veszi által, de az a szerencséje, a fiatalság rendesen fizet.
Nem szoktuk megtartani a borjakat, csak a tartani valót.
Mit kívánnak maguknak 2016-ra? Mit mondanának el nekem?
Én azt tudnám mondani, hogy a tejet egy kicsit az állam kompensztálná, mert én hallottam a rádióban, hogy a piaci árat gondolták, hogy utánoznák. Én hallgatom a rádiót örökké, és gondolom, hogy kicsit meg fogják emelni.
Hát én is csak ugyanazt tudom mondani, egy kicsit jobb tejár kellene, legyen egészségünk, tudjunk még egy kicsit dolgozgatni, mert nekünk mindig ez volt, jó elfoglaltság nekünk a munka. Thank you.
Az agrárrovatból nem hagyhattam ki, kedves hallgatóink, Seprődi József dicsőszentmártoni szőlészborászt, hiszen nagyon sok megmérettetésen vett részt, nagyon sok aranyérmet sepert be, ahogy szokták mondani, de más érmeket is gyűjtött. Mielőtt erről beszélgetnénk, azért szóljunk egy kicsit a 2015-ös esztendőről, ami a szőlészetet, a borászatot illeti.
Felemás esztendő, nem igazán csúcs évjárat, nagyon oda kellett figyelni, kivált a borászati oldala, az olyan volt az évnek, volt egy esős periódus ősszel, száraz évünk volt, rájött ez az esős periódus, és aki nem vigyázott, annak nagyon kezdett rothadni a szőlője, és ha nem dolgozta fel gyorsan, nem figyelt oda, akkor bizony gondok lesznek a borokkal.
A szőlő milyen terméssel rukkolt ki? Hadd nevezzem így, bőséges termés volt, vagy kevés, de ellenben nagyon jó minőség.
Nagy minőségről nem beszélhetünk én szerintem. Már a fagykár befolyásolta a termésnek a mennyiségét, és se mennyiségbe, szerintem se minőségbe nem lesz csúcsév. Egy közepes, jó közepes évjáratról beszélhetünk.
Mondtam az elején a kedves hallgatóknak, hogy az arany, ezüst és bronz, vagy csak egyszerű diplomákról beszélgetünk. Mondja meg, legyen szíves, hogy milyen versenyeken seperte be az arany, ezüst vagy bronz érmeket?
Sepertünk tényleg. Az év elejétől elkezdve a balavásári borversenyig részt vettem Szatymazon, Szeged mellett egy magyarországi borversenyen, ahol bizony két aranyérem született, és azért megvédtük a Mundér becsületét, a Küköllőmente Erdély becsületét, és a legutóbb az egy ezüstérem és egy bronzérem a Kárpát-medencei borversenyen, ami öt országnak a borai voltak ott, Budapesten szervezte a Magyar Bor Akadémia, és hát ezen a versenyen azért az ezüstérem az már valami, felér a más versenyeken bárhol egy aranya, úgyhogy büszke vagyok rá, hogy sikerült ott is érmet hozni, egyáltalán diplomát hozni a Küköllőmenti borral.
Hol termett a szőlő, amely érmes lett, és milyen szőlőfajták méltány voltak arany, ezüst és bronzéremre?
Van egy szőlő, a Sándor János hegy, Dicsőszentmártonba, és onnan egy régi telepítés, talán Erdélynek az egyik legrégibb szőlőse, igaz, hogy hétári terület maradt már csak meg, 1902-ben telepítették a tőkéket, és arról nagy odafigyeléssel készítettek minden évben egy bort, és hát egy bor különlegesség, mondhatni egész Erdély szerte, egy vegyes telepítés, 7-8 fajta van benne, öreg szőlő, és egy nagyon jellegzetes küköllőmenti bort készítettek minden évben belőle, és hát ez a János hegyi, Sándor János, ugye, aki Magyarország belügyminisztere volt annak idején, és Kisküköllő vármegye főispánja, róla van elnevezve a hegy. Így a János hegyi borom minden versenyen érmet hozott, többek között.
Én mondhatom azt is, hogy ez a szőlős az ön tulajdona?
Nem az én tulajdonom, hanem a Balázs családé, az öreg úr már 80-90 év felé jár, de a veje az dolgozza a szőlőt, és minden évben nekem adja el a szőlőt, hogy készítsek belőle egy bort. Akkor születeljük, amikor én mondom, mert megéri, hogy odafigyeljen az ember, mert egy történelmi borvidék és egy nagy múlttal rendelkező szőlőhegy. Thank you.
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják.
Kedves hallgatóink, Zágonban a déli órákban érkeztünk, és elmondom önöknek, hogy a széke is megadja a módját annak, hogy délben ebédel, 12 órakor. Akkor tartja az ebédet a családdal, vagy éppen pihen, vagy éppen akkor érkezik haza a mezőről, vagy a legelőről. Hát én most úgy jártam, hogy egy olyan gazdálkodóhoz mertem bekopogni, aki délben otthon volt. Megkérem a gazdát, hogy mutatkozzon be a kedves hallgatóknak, és mondja el, hogy mivel foglalkozott a mai nap.
Benedek Csaba vagyok, papolci lakós, a mezőgazdasággal is foglalkozok.
Nyugodtan mondhatom azt, hogy vállalkozó farmer.
Hát azt is lehet mondani, hogy a vállalkozó farmer
több lábon áll. Lehet, hogy foglalkozik a fával is, mert például én úgy tartom legalábbis, hogy azok a széke emberek, akik így a hegy alján laknak, azok nem tudják elfelejteni a fát, és ha nem más, vásárolják, csinálgatnak, faragnak, készítenek valamit a fából, akkor, amikor éppen nem kell foglalkozzanak az állatokkal, vagy éppen nem kell kimenjenek a mezőre, a nagy kultúrával. Na most a három közül azzal kezdheti, amelyikkel akarja. Milyen volt a tél?
A tél nekünk nagyon jó volt minden szempontból, mert nem volt nagy hó. Fakitármeléssel is foglalkozunk, fakitármelés után kivágási lehetőségünk, és ha nem volt nagy a tél, nem volt nagy hó, akkor a fakitármelés szempontjából könnyebben tudtuk kitármelni a fát, és nem volt annyi üzemanyagra szükségünk, és itt már nagyot segített nekünk, hogy nem volt nagy tél.
Hogyha nem volt nagy tél, akkor több ideje is volt a farmernek most már akkor bent foglalkozni az állatokkal. Milyen állatai vannak?
Hát nekem birkák vannak, 250 darab anyajuhom, és két tehén, egy ló, és 9 darab sertés. Én hobbiból tartom ezeket a juhokot, de a tavalyi esztendő aránylag nagyon jó esztendő volt, és az idei esztendő még jobban mutatkozik az állattartó gazdák kapcsolatosan, ahogy vesszük észre, fű. Nagyon jó van, sok eső lett. Ha ma is jó, akkor azt jelenti, a nyár jó lesz.
És sikerült-e a bárányokból értékesíteni?
Berkájúval foglalkozunk, felénk a berkájú megy, mert a fajokkal akartuk előre, de nem bírja nálunk az időjárás. Arányokkal nagyon jó áruk volt a magyar húsvétra, akkor sikerült eladni. 11 lájbá kilajat élősúlyban eladtuk, és azt mondom, elég nagyon jó ár volt. Azután, aki nem adta el a magyar húsvétra, az ortodox húsvétra, az nagyon rossz árral tudta eladni. 7 lájbá is mondják a barátok, hogy eladtak.
Vannak disznói is, ezt saját magának tartja, mármint a családnak, vagy eladásra gondol?
Előre azért is gondoltunk, hogy egy kicsit többet is tartunk, hogy segítsen be a pénz lehetőségbe, de a tava egyáltalán nem volt érdemes eladni, saját családnak, se az állatgondozóknak elosztogattam, se a munkásoknak a cégnél elosztogattam, mint hogy odaadjam élősúlyba 5 lejét, 4 le 50 baniba, és nem is keresték, nem is lehetett volna eladni ebbe az árba se.
Kint a mezőn mit termeszt? Állatoknak való takarmányt, vagy a család szükségletére pityókát és búzát?
Termesztek kukoricát, termesztek búzát, amennyi a család szükségletére van, mert nem érdemes evel foglalkozni. Termesztettem nagyobb mennyiségben is, de nem lehet jó árba eladni, és akkor ami nem éri, még nem érdemes foglalkozni.
Milyen mezőgazdasági munkálatokat végez a mezőn?
Kukoricát vettünk 7 hektárt, 2 hektár napra forgolt, és 50 ar krumplit. A többi az felhagytam kaszálónak, a juhoknak, szénát csinálunk a juhocskáknak.
Említette az előbb, hogy volt eső bőven, tehát jó víztartalékkal kezdődik ez a nyár. Milyennek gondolja azért 2016-ost? Lesz olyan legalább, mint a 2015-ös?
Hát, ahogy elindult, mind időjárás szempontjából, én azt mondom, hogy lesz, termési szempontból is fog lenni, hogy anyagilag mennyire lesz jó, azt nem tudnám megmondani, hogy ha lesz arra a terméknek, akkor jó lesz, ha pedig nem, akkor megint a munkába maradunk.
Én úgy vettem észre, hogy legalább 5 percet a déli pihenő időből elfoglaltunk, most akkor én is leteszem a mikrofont, és magának jó étvágyat kívánok, és legyen sikere, és jó eredménnyel zárja ezt az esztendőt is. Azt hiszem, kedves hallgatóink, hogy egy 500 métert, ha tettem Székely keresztúron, Udvarhely felől jövet, és a domboldalon megláttam egy farmot. Gondoltam, hogy milyen jó, felmegyek, hát, hogyha szerencsém lesz, és lesz valaki a farm tulajdonosai közül, mert ilyenkor délidőben úgy lecsendesednek a dolgok a farmokon, az állatok nincsenek még kint a legelőkön. Na de hát szerencsém volt, és mielőtt bekapcsoltam volna a magnetofonomat, annyit megtudtam, hogy a farmernek a fia van itt kint, és hajlandó volt válaszolni a kérdéseinkre. Tehát bekapcsoltuk a magnunkat, azzal kezdem, hogy szíveskedjék bemutatkozni, és mondja meg, hogy pontosan hol vagyunk, hogy nevezik önök ezt a helyet.
Jó napot kívánok, Hegyi Ferenc vagyok, Székelykeresztúrról. A Völgy az a neve ennek a helynek, itt van az öntőde háta mögött, egy olyan 500 méterre van a főúttól.
A Völgyben vagyunk, ez egy védett hely, ami a húzatokat illeti, mondom én, és a szelet. Mondja meg, legyen szíves, hogy mekkora területen fekszik ez a farm, és milyen állatokat tartanak.
Tejelő szarvasmarhákat, nekünk ebbe a Völgybe körülbelül 45-50 hektárunk van. Egy része saját terület, egy részét béreljük, rajtunk kívül a keresztúri közbirtokosságnak a juhai vannak ebbe a völgybe, tehát ketten tevékenykedünk itt.
Nem is merem megkérdezni, hogy a tavaszi legelő tisztításokat elvégezték-e már, mert biztos vagyok benne, hogy ennyi állatnak kell a legelő.
Igen, elvégeztük a legelő tisztítást, ősszel egy részét, tavasszal egy részét.
Mi történik azzal a tejjel, amit itt lefejnek? Van, ahol értékesítsék?
Nekünk olyan szerencsénk van, hogy a városban tudunk értékesíteni 2-50 baniba tejet, de egy részét a keresztúri tejgyárnak adjuk.
Ő hogy fizeti?
Hát hó fizeti, hó nem, de egy lejbe fizették idáig a tejet. Most hoztak egy olyan rendeletet, hogy télen, aki lehord 1000 liter tejet, azt nyáron is vihet 1000 liter tejet, azt kifizetik egy lejbe, az ezen fölüli mennyiséget csak 50 baniba fizetik ki.
Tehát, hogyha összességében kezdünk számolgatni, ha szorosan is, de azért a számítás szinte üti a széle a hosszát, ami a jövedelmet illeti. Azt már kérdeztem, hogy hány szarvasmarha van az istálóban, de azt is mondja el nekem, legyen szíves, mert akkor, amikor bementünk ebbe a kicsi istálóban, nagyon sok borjú volt. Hány van belőlük, és mi lesz ennek a sorsa? Van itt bikaborjú is, üszőborjú is?
Igen, az üszőborjakat minden esztendőben megtartjuk, a bikaborjakat pedig, hogyha tudjuk, akkor eladjuk.
Ízlalják egy darabig.
300-400 kg-os korukban.
Szíveskedjék azt is elmondani, fiatalember, hogy van kapcsolata az állattenyésztéssel a végzettségének?
Én Csíkszeredában végeztem a Szapiencián Agrár és Élelmiszeripari Közgazdaságtant.
Tehát akkor tudunk valamit?
Igen.
Hasznosítja is?
Olyan téren hasznosítottam, hogy a tavaly megpróbáltam ezt az 50 ezer eurós fiatal gazdapályázatot, oda szükség volt erre a diplomára, pontozás szempontjából sokat segített, ennek ellenére elvágták a pályázatot.
Meg kell próbálni még egyszer?
Meg kell próbálni még egyszer, igen, mindenki ezt mondja.
És nem kell kihagyni?
Hát nem.
Bizonyára tudja már, hogy mi volt az, ami még húzhatott volna alatba, és akkor ott kell egy kicsit tenni.
Nem, ezzel voltak problémák, tehát mi szinte minden téren megfeleltünk. Ebben a megyében állítólag egyetlen pályázat se sikerült. Tehát sem ilyen, sem gépekre pályázat, sem kisebb pályázat, ez a 15 ezer eurós egyik sem.
Hát reméljük, hogy 2016 jobb lesz, és én előre szorítom az öklömet, hogy sikerüljön magának is ezt, mert végeredményben meg is érdemli, mert azért megmondom a kedves hallgatóknak, hogy nem lakcipőbe fogadott itten az istálóknál, hanem látszott rajta, hogy dolgozik keményen itt a növendékek mellett. Történetesen ott volt éppen akkor szükség önre. Mikor indul be a legeltetés, hogy néz ki a legelő?
Hát május elejéig már nem szoktunk várni, inkább április közepén már elindul a legeltetés, mert nagy területet legeltetünk, és hamar megszárad a fűs, onnantól nem eszik meg az állatok. Tehát amint megszárad, már nem eszik meg.
Hány emberrel dolgoztatnak?
Az állatok mellett egy állandó gondozó van. Én és édesapám rendezzük. Az öcsém is elég sokat segít most már.
A fejés az gépi fejés, feltételezem.
Persze.
És sok mindenben segítenek a gépek is.
Így van, így van.
Ha hirtelen azt érdezném, hogy mit szeretne csinálni még itt a farmon, hogyha lehetősége volna rá, mi az, amit szeretne megvalósítani?
Hát neki fogtunk egy 50 férőhelyes szabadtartású istálónak, ezt mindenképpen be kellene fejezni egy-két éven belül. Ez akkor tud sikerülni, hogyha ezt a pályázatot sikerül megnyerni.
Uram, én gratulálok a mostani eredményekhez, gratulálok ahhoz, hogy itt van, és szereti az állattartást, szereti a mezőgazdaságban való munkálkodást, és gondolom azt, hogy sikerülni fog minden álmát megvalósítani, ami ezzel kapcsolatos.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió agrárgazda rovatát hallgatták. A szerkesztő Tóth Béla megköszöni szíves figyelmüket és azt, hogy velünk rádióztak.